Továbbra is a dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégünk Tischler Márk, az Univerzum 8 vezérigazgatója, akivel az első részben a játékosság erejéről, a generációváltásról, a változó világhoz alkalmazkodni képes szervezeti kultúráról és a vezető belső stabilitásának fontosságáról beszélgettünk. Ott hagytuk abba, hogy nyitottnak kell lenni a munkatársakra, véleményükre és meglátásaikra. Azt is lehet mondani, hogy nem érdekel a többiek véleménye, ez az én cégem, arra megyünk, amerre szeretném, és én vagyok elég erős, vizionárius személyiség, mondjuk Elon Musk, aki szerintem nem kérdezi meg a munkatársai véleményét, hanem megy. Te miért választod ezt a másik utat?
Amikor elkezdtem ezt a céget felépíteni, akkor nem voltak ilyen erős vízióim, vagy elképzeléseim, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, vagy mi az, amilyen irányba igazán hiszek. Ezt el kellett kezdeni csinálni, és benne kellett lenni ahhoz, hogy lássam, hogy mi az, ami működik, és mi az a némem.
Learning by doing.
Abszolút, igen. És amikor elkezdtem felfedezni azt az érzést, hogy akkor kezdenek el a dolgok igazán jól működni, amikor én hátrébb tudok lépni, amikor én már nem azt gondolom, hogy én tudok mindent a legjobban megcsinálni, hanem vannak más nézőpontok is, sikeresebbek lesznek a projektjeink, hogyha 3-4 különböző elme fog dolgozni egy adott szituáción. Hiába van meg nekem a gondolatom, hogy szerintem hogy lenne az a legjobb, és mások azok nem így csinálnák. Ha én hátrébb tudok lépni, akkor beengedem ezeket az ideákat, nekem is könnyebb dolgom lesz, mert nem nekem kell mindent megcsinálni, és fejlődik a szervezet. Tehát amikor ezt először megtapasztaltam, hogy ez tud működni így, akkor elkezdtem inkább ebbe az irányba gondolkodni, hogy hogyan tudjuk ezt még jobban csinálni, ne akarjak én mikromanedzselni, ne akarjak én mindent megmondani, és hatalmazzuk fel a kollégákat döntésekkel.
Ez hogy történt? Érdekel ez a transformáció.
Erre nem tudok egy bizonyos pontot mondani, ez tényleg egy folyamatába történő dolog. Ahogy megtapasztaltuk, hogy egyes pontok működnek, esetleg valami nem, akkor annak engedtünk nagyobb teret, és ebben nagyon nagy szerepe van az én kollégáimnak. De mondjuk azt, hogyha valamit kell mondani, akkor ez onnan indul, hogy a mi kiválasztási folyamatunk házon belül az komplex, nehézkes kívülről nézve, azért, mert nagyon odafigyelünk.
Most a kiválasztási folyamat az, amikor felvesztek egy új ember.
Így van, igen, igen. Legalább annyira nézzük az emberi oldalát, a hozzáállás oldalát, mint a szakmai oldalát.
Mióta?
Mondjuk, hogy a megalakulásunk utáni 2/3 évbe. 17-ben kezdtem el a céget építeni, mondjuk azt, hogy a COVID időszaka alatt, amikor egyébként a cég egy óriásit fejlődött, pontosan azért, mert mi digitális megoldásokat adtunk, és a rengeteg fizikai dolgot már nem lehetett csinálni, akkor erre elkezdtünk még jobban odafigyelni, és olyan emberek és most már középvezetők érkeztek akkor a céghez, akik azóta is a sikerünk záloga.
Akkor erre elkezdtünk még jobban figyelni. Ez mit jelentett? Miért kezdtetek el erre még jobban figyelni?
Mert azt láttuk, voltak olyan helyzetek, hogyha kompromisszumot kötöttünk azokban az alaptézisekben, amit említettem, hogy az emberi oldalra igenis oda kell figyelni, akkor lehet, hogy előbb-utóbb egy olyan problémába ütköztünk, hogy valakit el kellett küldeni, vagy ő ment el tőlünk.
Azt olyan szépen megfogalmaztad, hogy kompromisszumot kötöttetek, tehát átsiklottatok bizonyos láthatólag már
vagy sejthető
emberi problémán.
Igen.
Ez nem számít.
Azért, mert szakmai tudására, szakmai helyzetre nagyobb szükségünk volt. De én azt gondolom, hogy megtanultuk, vagy legalábbis ennek a tanulási folyamatnak az útján vagyunk, hogyha hosszú távra tervezünk, akkor ezek felett nem szabad átsiklani.
Hogy jött erre, hogy ez működik?
Visszajelzések alapján, a projektjeink sikeressége alapján, az ügyfelektől való visszajelzések alapján, azt, hogy ahogy indult a cég, és próbáltam mindenbe benne lenni, mindent is csinálni.
Tehát ez természetes.
Igen, de hát nagyon végesek ezek az erőforrások, nagyon, nagyon beletettem magam, de ahhoz, hogy skálázódjunk, ahhoz, hogy növekedni tudjunk, ahhoz, hogy a mi fő prioritásunk mondjuk Magyarország top 500 cége legyen, ahhoz egy egész más mentalitás kellett, és ezt egyedül így nem lehet elérni egy ilyen szervezetben.
Nem ritka a vállalkozók között az a mentalitás, hogy a saját tulajdonú cégében saját maga szeretne irányítani és dominálni mindent. Nem olyan könnyű átadni másoknak. Nem mondanám az irányítást, hanem az irányítás egy részét. Egyébként ebben a helyzetben hogy gondolod, hogy megtartod az irányítást mégis? Tehát, hogy hátrébb lépsz, de azért valójában a végső irányítás nálad van? Tényleg az utolsó szó?
Kollégák szoktak viccelkedni azzal, hogy mindenkinek van szavazata, de az enyém a végén 10 000-szer többet ér, hogyha arról van szó.
Elsőségi részvény.
Igen, de én nem innen közelíteném meg igazából, hanem sokkal inkább onnan, hogy vannak dolgok, amiből félreállok, kiállok, még akkor is, ha nem 100%-osan értek vele egyet, mert az egy olyan szakterületnek a döntése nálunk házon belül, aminek, és rengeteg másnak is, nem én vagyok a legjobb tudora, és hagyom, hadd menjen azon az úton, mert számtalanszor bebizonyosodott, hogy nem nekem volt igazam. A fő vízió a stratégiába nagyon sok információt beengedek és meghallgatom, de a nap végén mindig kell ott lenni valakinek, aki kimond egy végső igen. Nem lehet a végletek. És felelősséget vállal érte. Mi erre tanítjuk a kollégákat, a középvezetőinket is, hogy ha megkapja azt a felhatalmazást, hogy ő döntést hozhasson valamilyen ügyről, vagy folyamatról, vállalja és érte a felelősséget a nap végén, de nem hozom őket egy olyan helyzetbe, hogy egy igazán kritikus döntés az csak az ő vállukat nyomja. Ha kell, akkor ott vagyok, ha lehet, akkor kilépek, és visszautalva arra, hogy ez hogyan indult, vagy miért is jöhetett, talán azért, mert nagyon sok valamikor prosperáló vállalkozást megnézve, nagyon sok cég ott szűkült be, ott bukott el, vagy akkor kezdték el elhagyni a hajót a kollégák, amikor mondjuk a tulajdonos, vagy az első legnagyobb vezető nem tudott hátralépni, és egy idő után csak az volt, amit ő csinál, és ezért nem érezték maguknak a kollégák az egész ügyet. Ide nem szabad elérni. Én magamon azt érzem, és ezt látom nálunk is, hogy az igazi motiváció az mindig belső motiváció, hogyha legyen egy olyan cél, egy olyan ügy, amiért neki megéri akár többletenergiát is belerakni, anélkül, hogy ő külsőleg kapna valamit. Ehhez az kell, hogy értse, hogy mit csinálunk, magáénak érezze, és egyetértsen abba, hogy az az út, amit közösen járunk, az az ő útja is.
Ezt nevezette egy beszélgetésben, egy interjúban, egy bajtárs. Szívmelengető az a bajtársiasság, ami köztünk van. Ezt érted alatta?
Talán nem. Ez a bajtársiasság, amit ez alatt értek, ez egy másik szintje ennek az együttműködésnek. Ez megint csak jön a sportból. Meg hadd magyarázzam egy kicsit másik oldalról. Talán ez az egész mondatom ez onnan jött, hogy sokan azt mondják, hogy egy cégnél, szervezetnél családias vagy baráti környezet van. Én nem ezt állítom.
Én ezt egyébként nagyon ritkán hiszem, mert a családias, de találkoztam ilyen cégekkel, hogy szinte család.
Igen, én sokkal inkább, ha valamihez hasonlítani kell, és ezt a kollégáknak is, vagy ha valaki kérdezi, azt mondom, hogy ez inkább egy sportcsapathoz hasonló együttműködés. Én megtapasztaltam azt, hogy milyen úgy egy szervezetnek, vagy egy csapatnak a részének lenni, közös célért harcolni, hogy közben a fele csapattal én nem vagyok barátságban, és nem is a családtagjaim, mégis vált-vált vetve, bajtársias módon ki tudunk állni egymásért, támogatni tudjuk a másikat, akár önzetlenül is, azért, hogy a közös célt elérjük, az adott meccset megnyerjük, még ha nem is én dobom a legtöbb gólt, mert mondjuk lepasszolom azt a labdát.
Le tudod passzolni?
Egyre könnyebben.
Gólpassz.
Igen, és nekem egyre motiválóbb az, hogyha mások az én csapatomba érnek el sikert, mint hogyha azt gondolom, hogy csak az én sikerem. Ilyen már nincs is. A lehető legtöbb folyamatba vagy helyzetbe belevonok másokat is, és nagyon ritkán beszéltünk arról, hogy valami csak az én sikerem.
Kicsit beszélgessünk el az e-sportról is, mert engem roppant érdekel, okay. Mert fogalmam sincs róla, csak azt látom, hogy stadionokat töltenek meg e-sportolók, hatalmas monitorok a küzdőtéren, vagy a körül, és hát 10 000-ek nézik távolról. Ez még nagyon idegen Magyarországon, már tudom, hogy van.
Nem. Hú, nem, szerintem nem mondhatjuk, hogy idegen. Azért az elmúlt 10 évben, de legalább 5-6 évben nagyon sok szervezet nagyon sokat tett azért, hogy ez egy láthatóbb tényező legyen, vagy ez az egész iparág, vagy ha nagyon bele akarunk menni mélyére, akkor sportág, vagy digitális sport, ez látható legyen és elérhető legyen. De ha megengeded, akkor gazdasági oldalról hadd közelítsek, hogy mi is az e-sport, meg honnan indul, meg mit kell ebből látni. Van a videójátékipar, ami egy 180 milliárd dolláros üzlet. Ebben minden olyan dolog belefér, ami a mobilunkon van, ami a konzolainkon van, ami az otthoni számítógépeinken van. Azért mondom ezeket a számokat, vagy kezdek innen, csak hogy lássuk tisztán, ez egy szórakoztató ipari biznisz, ez egy entertainment biznisz. A videójátékipar az 2,5-szer nagyobb, mint a zene és moziipar együttvéve. Következő lépcsőfok, hogyha most az e-sport irányába közelítünk, ugye mi is az e-sport, versenyszerű videójátékozás. Valamilyen környezetben, valamilyen jogi környezetben, vagy jogi helyzetben, de szabályok által struktúrált különböző játékoknak a versenyszerű használata. Mondjuk azt, hogy a világon egy adott időpontban 5-10-15 igazán népszerű e-sport játék van. Megint csak sportos analógia, ezek különféle sportágak. Ebben lehet Forma 1, meg lehet foci, meg lehet kézilabda, meg lehet tenisz. Ugyanígy az e-sportok világában is sokféle típusú játék van. Ha megint gazdasági oldalról, tehát beszéltünk a videójáték bizniszről 180 milliárd, az e-sportoknak az üzleti része, vagy a bevétel része az 1,4-1,5 milliárdos biznisz. Töredéke 160-ad része. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy kiket hogyan aktivizálunk e-sportos dolgokkal, akkor az egy jóval kisebb, egy sokkal nisebb piac lesz, mint akit videójátékkal el tud érni az egész iparág. Azért akartam minden közelíteni, mert hogyha mondok számokat, vagy nézünk tényezőket, akkor ezt tudjuk különvenni. Tehát a videójátékozás az nem egyenlő az e-sport játékok használatával, és megint nem egyenlő, ha azt mondom, hogy valakiről egy e-sportoló. Attól, hogy valaki versenyszerű videójátékkal játszik, még nem lesz e-sportoló. Ez inkább olyan, mint hogyha lemegyek a grundra focizni a haverokkal, attól én még nem leszek profi focista, és nem leszek egy klubnak az igazolt játékosa. Viszont Magyarországon is és a világon is vannak igazolt e-sportoló játékosok, akik profik.
Ebből kapják a pénzüket?
Ebből fizetést élnek. Kapnak, ebből élnek, és jellemzően sok éven keresztül ebben a világban ők benne tudnak maradni.
De vannak e-sport egyesületek Magyarországon, vagy ezek abszolút külföldi egyesületek?
Nem. Vannak Magyarországon alulról szerveződő.
Tehát a Honvédnak lehet e-sport szekciója.
És van is, meg az MTK-nak is van. Tehát kettő oldalról lehet mondjuk nagyon vizsgálni. Sport szervezeteknek van e-sport szakosztálya. Itt ugye ott van egy sport menedzsment és egy sport szemlélet az egész ügy mögött, és egy szervező erő. És vannak az alulról szerveződő csapatok, grassroot csapatok, akik haverok valamikor egyszer összeálltak.
És csináltak egy szakosztályt?
Csináltak egy klubot mondjuk, vagy egy klánt, és elkezdtek sikereket elérni, és odáig eljutottak, akár beszéljünk most nemzetközi szinten jellemző ez talán főként, hogyha üzleti oldalról nézzük, elértek oda, hogy már nagyon sok ember volt rájuk kíváncsi, már sztárokká váltak bizonyos országokba, már influencerekké váltak, egy márka nőtt ki mögéjük, az a csapatnév, amit ők egyszer valamikor kitaláltak, az egy márkanév lett, és most már lehet, hogy lecserélődtek azok a játékosok, akik valaha elindították azt a csapatot, de az egy olyan entitássá nőtte ki magát, ami a marketing bizniszben már jelentős dolog.
De ez olyan, mint hogy régen megalakult, nagyon régen az MTK, valamikor a múlt században, elején, és mai napig is létező sportklub, Ferencváros, már mondhattam, tehát ugyanaz az analógia, ugye?
Igen, de az talán felülről szerveződő volt. Volt egy szervezet, egy cég, egy szövetkezet, aki elindította egy sportszakosztályt, amit az imént mondtam, az meg egy alulról szerveződő.
Tisztán, teljesen 3-4 ember.
Abszolút igen, vagy 5, vagy 6, vagy 7 összeállt, és elkezdték ezt csinálni, mert ők úgy gondolták, hogy ebbe sikereket tudnak elérni.
És ahogy olvastam az e-sportról írásokat, azért téged a mondjuk az első legalább 5 személyiség, magyar e-sport személyiség közé soroltak, fontos személyiség közé. Miért kezdtél ezzel így foglalkozni, mint szervező? A biznisz oldalról, vagy érzel el mögött sportértéket?
Talán kevésbé a sportérték, bár nagyon érdekel ez az aspektusa is, sokkal inkább az a szeretet, ami ebbe az egész irányba engem elhajtott, tehát a gyerekkorom óta szeretem a videójátékos dolgokat. Ez nem azt jelenti, hogy én heti vagy akár napi iszonyat órát játszanék, de benne vagyok valamilyen szinten ezekben a témákban. És a közgazdász mi voltam miatt pedig érdekelt ennek a háttere, akár maga a videójátékipar hogyan működik, vagy egy e-sport biznisz hogyan tud működni, és amikor én azon gondolkodtam, hogy én mivel szeretnék igazából foglalkozni, és milyen céget szeretnék, hogyha én eljutok oda, hogy egy saját céget építsek, közben elkezdtek engem megtalálni ilyen projektek, hogy Magyarországon lévő nagy cégek, nagy márkák fiatalokat szerettek volna elérni, és ők maguktól, még nélkülem kitalálták, hogy ezt e-sportos projekten lehetne megtenni. És amikor felkértek az egyik ilyen projektnek a véghezviteléhez, utána jött az a felismerés, hogy én ezzel akarok valójában foglalkozni, tehát ahogy mondtad, ennek a szeretetnek, vagy ennek az egész milliónek az összekapcsolása a bizniszzel, és akkor itt jön az a szerinted nagyon szofisztikált oldala, vagy tudományos oldala, hogy e-sportos vagy gamer folyamatokkal, aktivizációkkal elérni az YZ generációt úgy, hogy a megbízói oldal hasznos, komoly eredményt érhessen el. Most mindegy, hogy hár oldalról, marketing vagy sales oldalról beszélünk, a hagyományos elérésekhez vagy hagyományos csatornákhoz képest kezdjük el felismerni Magyarországon is, hogy ilyen típusú projektekkel egész másképpen lehet megszólítani ezt a közeget. Innen indult a cég, mára már nem itt tartunk egyébként.
Hogy dolgozzátok fel a kudarcot?
Azt kell megtanulni, hogy hogyan küzdjünk, hogyan harcoljunk, és elfogadni azt, hogy ez nem tud egy egyenletes felfelé ívelő vonal lenni, vagy skála lenni. Szerintem a sikerességnek az egyik mérője az lehet, hogy fogadjuk el, hogy a teljesítményünk hullámzó, sokszor belső vagy külső tényezők miatt. Én nem szeretek egyébként a külső tényezőkkel túl sokat foglalkozni, mert egy hullám hegy után hullám gödörbe, vagy egy hullám völgybe érkezünk, és az mutatja meg a sikerességet, hogy ebből a gödörből hogyan tudsz felállni, és itt kapcsolok vissza ahhoz, hogy a kudarcot hogyan éljük meg, vagy hogyan dolgozzuk fel. Ha ott van az a tudat, az a küzdeni vágyás, hogy de hát mi tudunk fent is lenni, és már számtalanszor voltunk itt lenn, és ebből fel tudunk állni, megvan az a szervezeti tapasztalás, vagy egyéni szinten a tapasztalás, hogy tudom, hogy lesz még ilyen, és tudom, hogy mindig ebből fel fogok tudni állni, ez a tudat, akkor ez a hullámzás, ez azért felfelé fog ívelni. Tehát, hogy egy folyamatos tendenciája lesz annak, hogy igen, mindig lesznek nehezebb részek, de nekem tudni kell, hogy ebből ki tudunk jönni. Ez egy hozzáállás, vagy egy tudati állapot kérdése.
Én mind közönségesen magabiztosságnak hívnám.
Lehet így is, igen.
Mert ha tudom, hogy nem félek a kudarctól, akkor nem azt mondom, hogy bekalkulálom, de számolok vele.
Számítok rá.
Számolok vele, és ha megjön, akkor nem úgy ér, mint egy ilyen természeti csapást.
Egy pofon, így van. És akkor jöhet az a manifestációja is ennek, hogy ezt hogyan éljük meg, vagy hogyan tanulunk belőle. Mi minden munkánk, minden projektünk után belső vagy akár ügyfeles retrókat is tartunk, olyan megbeszéléseket, amikor átbeszéljük, hogy mi volt jó ebbe a dologba, vagy mi volt rossz. Ezt minél őszintébben meg tudjuk tenni, annál többet tudunk belőle tanulni.
Ezt akartam mondani, hogy ezek általában az én tapasztalatom szerint ilyen kicsit felelősségtologató, nem mindig őszinte megbeszélések, de nem olyan egyszerű ezt őszintén megcsinálni.
Visszautalok arra, hogy milyen emberekkel dolgozunk együtt.
És az ügyfelek?
Az egy más kérdés. Valaki erre nyitott, valaki nagyon őszint, és nagyon szeretjük az erős kritikát. Tényleg ebből tudunk tanulni. Valaki lehet, hogy puhább, vagy valamikor nincs miről beszélni. Mert annyira egyértelmű, hogy mi történt, ki ennek a felelőse, vagy az a siker, az minek köszönhető.
Akkor ezek szerint a felelősséget azt nem engeded el, tehát azt mindenkinek el kell vinni.
Én azt tanítom, meg azt vallom, és ezt próbálom mutatni, hogy legyek én, vagy legyünk mi az elsők, aki egy golyóba beleáll. Ne torzítsuk azt, hogy mi történt, és hogy annak ki a felelőse, és én igyekszem példát mutatni azzal is, hogyha valamit én elrontottam, ha valamit rosszul csináltam, akkor igenis vállaljuk be azt a golyót, mondjuk el, hogy itt én most hibáztam, ezt minél előbb megteszi az ember az adott szituációhoz képest, annál könnyebben kijöhet belőle, vagy annál könnyebb feldolgozni, és azt gondolom, hogy az élet, vagy a saját szervezeti tapasztalásunk is ezt támasztja alá, hogy ez sokkal motiválóbban tud hatni, mintha ezt elodázza az ember, hogyha ezzel nem foglalkozik.
Hiszel abban, amit csinálsz, meg magadban.
Igen.
És ezt olyan egyszerű elmondani. De nincsenek kétségeid soha?
Dehogy nem. Dehogy nem, persze.
Mesélj.
Van egy nagyon-nagyon jó mondás, amit nagyon magaménak érzek, bár egyre kevésbé kell használni, ez a fake it till you make it. Ezt kulturálisan Amerikából hozzák a vállalkozók, hogy csinálj úgy, mintha tudnád, mert az előbb-utóbb majd úgy is fog történni, hogyha most nagyon le akarom egyszerűsíteni. Nyilván nekem is vannak kétségeim olyan dolgokba, amit még sose csináltunk. Én sose csináltam azelőtt céget. Láttam más cégeket, láttam más kisebb-nagyobb szervezeteket, hogy működnek, de én így soha nem csináltam. el kell kezdeni csinálni, bele kell ugrani, és abba a processbe kell hinni, abba a folyamatba, hogy mi történik most velem, velünk, és hova akarunk eljutni. Igen, ez egy magabiztosság, ez kell hozzá, miközben gyötörnek kétségek, hogy vajon most jó döntést hoztunk? Vajon most tényleg ezt kellene csinálni? Vajon most tényleg ezt a bizniszt kellene csinálni? Ezt az ügyet vállaljuk el, vagy azt? Így csináljuk, vagy úgy? De ha ezen túl sokáig vekengünk, akkor nem fogunk előrébb jutni, és most nem a növekedésre gondolok, csak egy következő lépésre. Erre meg inkább azt mondom, hogy sokszor a gyors, rossz döntés az jobb, mint a nagyon lassú valamilyen döntés. És megint, hogyha ezt felméred, tapasztalod, magadénak érzed, akkor bevállalod a golyót, akkor tudod, hogy itt van kétségem, persze, ez lehet rossz is, meg jó is, de hiszek magamban, meg magunkban annyira, hogyha ezt elrontjuk, abból is fel fogunk állni, és majd másképpen fogjuk csinálni, és mindig azt keresjük, hogy hogyan tudunk ebből tanulni.
Tisztel Márk, köszönöm szépen, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
Köszönöm, Igor, hogy itt lehettem, nagy élmény volt.
Köszönöm.
A dzsungelharc mai története véget ért, vendégünk Tisztel Márk, az Univerzum 8 vezérigazgatója volt. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb igaz történetet hallhattok a cégeket működtető emberi energiáról. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.